Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját ezen a mai estén, amikor az evangélium meghallásáért gyűltünk egybe. Dicsérjük Istent, hogy alkalmat ad erre, és külön köszönjük dr. Hormoshegyi Zoltán, aki pásztor testvérünknek, hogy hozza közénk az üzenetet. Tegnap is már hallhattuk az első alkalmát, aki teheti az interneten keresztül a gyülekezeti honlapon meg tudja nézni, vissza tudja nézni, reméljük ez a felvétel is sikerül majd. Pál apostol szavaival szoktuk kezdeni mi együttlétünket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és vegyünk részt az alkalmon, így a helyünkön maradva, és át is adom a szót az Zoltán testvérünknek. Áldja meg az ő szolgálatát az Úr, és adjon mindjártunknak nyitott, befogadó szíveket.
Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és kezdjük el a mai alkalmunkat, és kedves testvérek, a 601. énekünket énekeljük az új énekeskönyvben, a 601-es, a régiben a 275-ös énekünkkel kezdjük el ezt a mai alkalmunkat. Szentelése, megáldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Drága Úrunk, köszönjük, hogy a Te igéddel kezdhettük ezt a hetet a Te házadban, és olyan jó volt így feltöltekezve menni erre a mai munkanapra. Köszönjük neked azt a békességet, azt a nagy szabadítást, amiről beszél az előttünk levő adventi időszak. Köszönjük, hogy számunkra a hétfő is ajándék, mert ezt a napot is Te tőled kaptuk. Az egész nap a Te jelenlétedben dolgozhattunk, és a nap végén neked adhatunk hálát az erőért, az egészségért, a munkáért, és a mai napra elkészített lelki vitaminokért. Ajándékozz meg bennünket is, ma is, élő igével, szádból származó, személyes üzenettel. A Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, folytassuk tovább Isten igéjének a tanulmányozását. A 62. Zsoltárt kezdtük el a vasárnapi napon. A mai napon olvasom a 62. Zsoltárból a 6. verset, a 9. és a 10. verset. Hallgassuk hittel, figyelemmel Isten igéjét és a róla elhangzó bizonyságtételt. Így szól hozzánk a mi Úrunk. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős kősziklám, és oltalmam az Isten. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. És újra olvasom még egyszer a 6. verset. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Tegnapi napon hallottuk, hogy Isten ezekben a vitamin hiányos, nehéz időszakokban bőven készít a mi számunkra. Így fogalmaztuk, hogy lelki, szellemi vitaminokat, mennyei vitaminokat készített el Isten. De ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk hagyományos vitaminokra, megfelelő és kiegyensúlyozott étrendre. Táplálkozás szakértők is elmondják, hogy a vitaminok szedése az nem óv meg senkit a betegségnek az elkapásától, és nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étkezést, és ugyanígy van ez lelki értelemben is. Az evangelizáció az egy vitaminkúra, egy döntésre hívás, de nem helyettesíti a rendszeres gyülekezetbe való járást, a beépülést. Nem rivalizál vele, hanem ez egy erőteljesebb hangsúlyozása történik magának az evangéliumnak, illetve az annak az életünkre gyakorolt hatásának. Furcsa, hogy 2022-ben meg kell magyarázni, hogy mi az evangelizáció, de ha visszatekintünk itt Hajdúböszörménynek a történetére, akkor itt ez nem volt idegen, ez a kifejezés, hiszen Hajdúböszörményt Istennek a szent lelke nem kerülte el, amikor a nagy ébredés történt itt Magyarországon. És nagyon jól tudjuk, hogy a 40-es, 50-es években 8 napos evangelizációkat szerveztek itt ebben a gyönyörű templomban, 8 napos evangelizációkat. Arról nem is beszélve, hogy telve voltak a templomot, tele volt a templom, és ilyen ige hirdetők szolgáltak itt, ugye, mint dr. Kálmán Sándor volt akkor ugye a gyülekezetnek a lelkipásztora. Szomjazták az igét, az emberek itt új életet kaptak, megújultak, megtértek emberek, és olyan csodálatos erre az időszakra visszagondolni, hogy Istennek a lelke hogy munkálkodott, mit hagyott ki, hol történt ébredés, És amíg itt Böszörményben dr. Kálmán Sándoron keresztül munkálkodott a Szentlélek, addig Debrecenben, a Petánia keretein belül dr. Szabó Mihály táblabíró volt az, akit Isten csodálatosan használt a bírói munkája mellett. Volt arra ideje, energiája, hogy végig evangelizálta az országot. Ez a táblabíró. És Helyő Csabám, Helyő papiban pedig ugye Szabó Dani bácsinak a családja, szülei voltak azok, akik csodálatosan részt vettek ebben az ébredési mozgalomban. Mondhatnánk, hogy ez történelem, egyrészt igen, másrészt viszont ez a jövő, mert Istennek ígérete van arra, hogy ezekben a végidőkben még lesz egy nagy szomjúság és egy nagy ébredés, és hát azért imádkozunk, hogy Hajdú Böszörmény se kerülje el, most se ez az ébredés, mint ahogyan régebben volt, mert erre ígéretünk van Istentől, hogy a holttenger az meg fog elevenedni, de a pocsolyák, a tócsák, azok sósak fognak maradni, és hát mi ne azok közzé tartozzunk, akik elzárkózunk az Istennek a munkája elől, hanem azok közzé tartozzunk, akiknek megújul az életük az Isten lelkének és igéjének a hatására. Kedves testvéreim, hallottuk, hogy Istennek ma is az a szándéka, hogy bennünket is jedutunokká formáljon, azaz olyan emberekké, akik tanúságot teszünk róla, akik dicsérjük az Istent a nehéz körülmények között, sőt, azok ellenére is. És hallottuk tegnap, hogy a zsoltáros milyen helyzetbe került, amikor írja ezt a zsoltárt, mindennek nevezhető ez a helyzet, csak nem ideálisnak. Olyan emberek közzé került, akik minden oldalról támadták, és amikor felfedezték a gyenge pontját, akkor a gyenge pontján még tovább törtek rá az ő életére, ha megingott a zsoltáros, akkor még löktek rajta egyet, és ha elbizonytalanodott, akkor még mélyebbre akarták húzni. És az volt ebben a legmegdöbbentőbb, hogy ezek a támadások nem kívül a világban történtek, hanem, ma így mondanám, gyülekezeten belül, a templomon belül hívő emberek támadtak így neki, vallásos emberek a zsoltárosnak. Olyan emberek, akik mindenkiben megtalálják a hibát, mindenkinek megtalálják a gyenge pontját, és azon keresztül támadják. Döbbenetes. És mit tesz a zsoltáros ebben a nehéz helyzetben? Amikor minden oldalról rátörnek, feljelenti ezeket az embereket, pereskedik velük, önbíráskodik, sorolhatnánk, kimondja a tételmondatot. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg feletté. Minden benne van ebben a zsoltárban, látjuk, hogy ugye ő se Superman, az ő idegrendszere is véges, elfárad, megfárad, de milyen csodálatos, hogy Isten ad neki ebben a helyzetben békességet, sőt, szabadulást, de az ember gyarló. Újra és újra szükségünk van megerősítésre. Kívülről, felülről, és belülről. Ezt látjuk itt a zsoltárosnál, a mai igében, hogy szinte fülön csípi magát, és azt, amit az előbb megvallott, most a saját lelkének mondja, hogy csak Istenben nyugodjál meg lelkem. Miért teszi ezt? Azért, mert megingott, egy kicsit kimozdult a holtpontból, a holt pontjáról, a súlypontjából, de azt mondja, hogy lelkem, te csak Istenben nyugodjál meg. Térj vissza erre a fix pontra, menj vissza a tétel mondathoz, És bizony, ezt újra is újra el kell mondanunk a saját lelkünknek is, a nehéz helyzetekben, így, hogy nézz föl, keresd az Urat, már megtapasztaltad az ő békességét, szabadítását, segítségét, ebben a mostani helyzetben is ő fog segíteni neked, ne csüggedj el, ő átvezet mindenen. És hogy mennyire sokszor előfordul ez a Zsoltárok könyvében, látjuk másik helyen is, amikor Dávid így szólítja fel a saját lelkét, miért csüggedsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő orcájának szabadításáért. Hallottuk a tegnapi napon, hogy Isten ezt a békességet, ezt a szabadulást, ezt Jézus Krisztusban kínálja a mi számunkra. Mi már ezt a Zsoltárt is rajta keresztül nézzük, és úgy, ahogy tegnap hallottuk, Jézus magához hív bennünket, és kínálja az ő csodálatos igáját, amely iga segít bennünket a terheink hordozásában. Kéri tőlünk a bűnnek a terhét, hogy azt tegyük le, azt ne cipeljük, mert az tönkre teszi az életünket, testünket, lelkünket, idegrendszerünket, és kínálja az ő igáját, amely könnyű, és az ő terhét, amely gyönyörűséges. És a mai napon folytatjuk a mennyei vitamin kúrát. Tegnap hallottunk a B-vitaminról, ugye a békességről. Ma pedig az R-vitamint kínálja számunkra Istenünk. Ez nem más, mint a reménység. Reménység. Mit mond a mai ige szakasz? Mert tőle van reménységem. Azaz, azt mondja a Zsoltáros, hogy sokféle helyről származhat a mi reménységünk. Sokféle reménységünk van, lehet, de talán a legrosszabb az, amikor egyáltalán nincs reménység. Ugye az a hely, ahol két belépsz, hagy fel minden reménnyel, az maga a pokol, ahol nincs semmiféle reménység. Nem csak Dante fogalmazta ezt meg, hanem mindannyian tudjuk, hogy ha reménységünk nincs, akkor holnapunk sincs. Tőle van az én reménységem. De hát honnan származik még, milyen egyéb reménység van, ami körülvesz bennünket? Hát kedves testvéreim, van földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény. Van alaptalan reménység, amiről Spurgeon azt mondja, hogy az alaptalan remény az olyan, mint hordó fenék nélkül, a liba törzs nélkül, a ló fej nélkül, a kés penge nélkül. Van hiába való reménység. És ebben segít a mai igénk, amikor azt mondja, hogy bizony hiába valók a közembernek a fiai, és hazugok a főembernek fiai, ha mérő serpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Nagyon kemény mondat. Van hiába való reménység. És mi ez a hiába való reménység? Jeremiás ezt így fogalmazza meg, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik. Testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik a kövek között a pusztában, a szikes lakatlan földön. milyen csodálatos képet használ a próféta. A hiába való reménységre. Aki emberektől, előkelő embereknek a fiaitól, kapcsolataitól várja az előmenetelét, beléjük veti a reménységet, azt mondja, ez olyan lesz, mint a bokor a pusztában. Semmi jóra nem számíthat. Ingadozni fog. Semmi stabilitás nem lesz reménység az ő életében. És kedves testvéreim, van, amikor a reménység ostobaság. Spurgeon így fogalmaz, hogy ha valaki lehetetlenséget remél, például, hogy aratni fog vetés nélkül, vagy hogy boldog lehet jótétemény nélkül, annak a reménysége nem remény, hanem magától értetődő ostobaság. Van olyan reménység, amikor az Isten szerinti rendet nem vesszük figyelembe, és olyan dolgokban reménykedünk, ami butaság. És ezt folytatja, amikor azt mondja a zsoltáros, hogy ne bízzatok zsarolt javakban, rablott jószággal ne kevékedjetek, a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. Ahogyan Isten igéje elítéli a lustaságot, a tunyaságot, a munka kerülését, ugyanúgy azt mondja, hogy ha valaki a vagyonban bizakodik, az is egy alaptalan, nagyon veszélyes reménység. Ostobaság ez a reménység, amit anyagiakba, kapcsolatainkba, saját erőnkbe vetünk. Jézus azt mondja erre a gazdag ember, aki lerombolja a csűreit, újakat épít, azt mondja, bolond. Az éjjel elkérik tőled a te lelkedet. Ki lesz mindaz, amit összegyűjtöttél? Mennyien dolgoznak ma is éjjel-nappal, gyűjtenek, halmoznak, hogy legyen az unokáknak, gyerekeknek, és nem marad idejük arra, hogy az egy szükséges dologgal foglalkozzanak. És amikor megáll a szív, és ott lesz a trón előtt, akkor ott már nem védekezhet azzal, hogy hát én nem tudtam, hogy ilyen rövid ez a földi élet. Hát én végig dolgoztam az egész életemet. Ez nem lesz elég, hogy bemenjünk a mennyországba. Bolond, az éjjel elkérik tőled a te lelkedet. Kié lesz mindaz, amit összegyűjtöttél? Nem tart meg a vagyon. Jézus azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt val. Mit használ az embernek? Mert tőle van reménysége. A zsoltáros itt egy másik reménységről beszél. Azt mondja, hogy az ő reménysége az nem ilyen reménység, amiről az előbb beszéltem. Neki olyan reménysége van, amit az Istentől kapott. És ez valami egészen más. Mi jellemzi ezt az Istentől kapott reménységet, mint vitamint, lelki vitamint, ami erősíti a mi immunrendszerünket, a lelki ellenálló képességünket. Hát először is azt látjuk, hogy ez a Istentől kapott reménység, ez János evangéliumában ezt olvassuk, hogy Jézus nem bízta magát rájuk, mert magától is tudja, hogy mi van az emberben. És nagyon csodásan fogalmazza meg, magyarázza ezt Oswald Chambers, amikor így ír, Urunk nem bízott senkiben. Mégsem volt gyanakvó, vagy elkeseredett. Sohasem esett kétségbe senki felől, mert bizalmát Istenbe vetette. Teljes bizonyossággal hitt abban, amit Isten kegyelme elvégezhet minden emberben. Ha elsősorban emberekben bízom, végül is kétségbe esve csalódom mindenkiben. Megkeseredem, mert azt vártam, hogy az ember olyan legyen, amilyen ember sohasem lehet. Teljesen igazságos. Soha ne bíz senkiben, egyedül Isten kegyelmében. Az ő benned, vagy másokban munkálkodó kegyelmében. Milyen csodálatos az, hogy aki Istentől kapja a reménységet, az tud így tekinteni a másik emberre. Nem tőle várja azt, amit az Istentől kap meg, hanem tud azzal a kegyelemmel, azzal az irgalommal tekinteni a másik emberre, ahogyan itt láttuk, hogy Jézus tekintett az emberre. Mi jellemzi ezt az Istentől kapott reménységet? A zsidókhoz írt levél szerzője 6. fejezet 19. versében így ír, ez a reménység lelkünknek erős, biztos horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Azt mondja itt a Szentíró, hogy ez a reménység, ez olyan, hogy ez nagyon mélyre megy, mélyre hatol. Ez megkapaszkodik, de nem akármiben, behatol a kárpit mögé. Azaz olyan szilárd alapja van, amit semmi nem tud megrendíteni. A Jézusban való hit. Nem a körülményekben, nem az egyházba, hanem a Krisztusba kapaszkodik bele ez a reménység. És hogyan hat ez a reménység az életünkre? Viharokban megtart bennünket, mint ahogyan a hajót a horgony megtartja a legnagyobb veszélyben is. És nem csak úgy megtart bennünket, hanem egy csodálatos képet használ a Szentírás, azt mondja, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelen termi a gyümölcsét. Mélyre hatol, nem csak, hogy nem szárad el, hogy zöld el, hanem a legnehezebb körülmények között is tud gyümölcsöt teremni az élete. Annak, akinek ilyen áldott Istentől való reménysége van. Milyen csodálatos, hogy ez a reménység tovább megy a Szentírás, és azt mondja Péter, hogy ez az Istentől kapott reménység, ez élő reménység. Újjászült minket az Isten, Jézus Krisztus halálból való feltámadása által el az el nem múló, szeplőtelen élő reménységre. Milyen csodálatos. Ez a reménység nem csak, hogy megtart bennünket az élet viharai között, kivirágoztatja a mi életünket, gyümölcstermővé teszi, de még a halállal sem ér véget. Mert élő reménység, élő személybe vetett reménység, olyan valakiben, aki legyőzte a bűnt, a halált és a poklot, és aki örökké él. És aki ő benne hisz, az szintén örökké élni fog. Ez a reménység, testvérek, ez a bibliai remény még bennünket is túlél. Élő reménység. Kedves testvéreim, Isten ezen a mai estén a benne való reménységet kínálja számunkra, ezt a csodálatos R-vitamint, amit ne a patikába kérjünk, mert kinevetnek bennünket, de mi tudjuk, hogy mi ez az élő reménység. És éljünk ezzel a csodálatos reménységgel, ami meg tudja tartani a mi életünket, nem csak ilyen körülmények között, hanem bármilyen körülmények között, és olyan pályára tudja állítani az életünket, amit Spurgeon így fogalmaz, a reménység kertjében a jövendő győzelem babérja, az elkövetkezendő öröm rózsája, és a közelgő békesség lilioma terem. Hát legyen a miénk, testvérek, ez a csodálatos kép, reménység, győzelem, öröm, békesség, amit Isten a számunkra is elkészített. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy nem kell elvesznünk a sivatagban, mert Te adsz nekünk élő vizet, és megmutattad számunkra azt a reménységet, ami Te tőled jön. Köszönjük az élő vizet, az élő reménységet, aki Te vagy Jézus Krisztus, mosd át a mi szívünket, a mi életünket, és mutasd meg, Urunk, hogy mi az életünkben az a terület, ahol még ilyen hiába való reménységünket vetjük, akár emberekbe, akár tárgyakba, akár körülményekbe. Mutasd meg ezt nekünk, Urunk, hogy ne akkor döbbenjünk rá ezeknek a reménységeknek a hiába való voltára, amikor minden összeomlik körülöttünk és bennünk, hanem most ismerjük fel, ha nem beléd vetettük a mi reménységünket. Olyan jó, hogy ma még hangzik az ige, ma még hozzád térhetünk, ma még téged hívhatunk segítségül, és ma még beléd vethetjük a mi reménységünket. Imádkozunk hozzád azokért, akik remény nélkül, Isten nélkül élnek ebben a világban, itt ebben a városban is. Könyörülj meg az ő életükön. Imádkozunk a betegekért, az egyedülállókért, az otthonokban, a kórházakban levőkért, a dolgozókért, a munkanélküliekért. Urunk, azt kérjük, hogy ahogyan Te munkálkodtál ebben a városban, ebben a gyülekezetben, a régi időben, ahogy hallottuk, árasz ki most is a Te lelkedet, Urunk, és adj itt is megújulást, ébredést, szomjúságot a Te igéd iránt, hogy egyre többen szomjazzanak utánad, és egyedül beléd vessék minden reménységüket. Annak nevében kérünk, aki itt tanított imádkozni, mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Amen. Kedves testvéreim, záró ének előtt, hirdett tiszteletek vagyok utána, akkor énekeljük a záró énekünket, a 718-as ének az új énekeskönyvben, a régiben a 276. énekünk. 718-as az újban, és 276-os a régiben.
Szívében felébredt ez az élő remény. Ma is volt valaki, aki bejött a hivatalba, talán 95 éves, lény az idézek, és egy mosolygós, vidám hívő asszonytestvérén eddig nem nagyon ismertem, így személyesen megvallom, de megint azt lehetett érezni, hogy annak a régi érvedésnek egy gyermeke, aki éli a hitét és sugároz, és nem zavartatja, hogy így mondjam, semmi baj. Pedig biztos, hogy van baj, egy betegség, vagy minden, hát azért elgondolhatjuk, hogy 95 év táján már azt mondanák, nem olyan vidám az élet, de nem akarom húzni az időt. Szóval hálát adok Istenért az élő reménységét, amely él a régi hívőkben, meg a fiatalokban, akik most jutnak hitre, és kezdenek örülni, hogy hát egy csodálatos világ felé megyünk. Ez a mi reménységünk. Mi nem a háború felé megyünk, meg a világgazdasági összeomlás felé megyünk, meg az újabb járványok felé. Egy csodálatos, újjáteremtett világ felé megyünk. Ez a mi reménységünk. Ezért örülünk. Ezért adunk hálát. És nagyon köszönjük ma is annak a testvérnek, aki vállalta, hogy ezt a vitamint, amit Isten készített, elhozza, átadja dr. Olmos Hegyék Zoltán, a lelkipásztor testvérünknek, és kérjük is, hogy jöjjön holnap is, hónap után is, és imádkozzunk érte, a szolgálataiért, az életéért, és mindazért, amit rajta keresztül munkál Isten. Én is egyet kérek a testvérektől, ahogy látják, van még helyünk, hívogassunk, hozzunk el ismerősöket, barátokat, szomszédokat, próbáljuk rábeszélni őket szeretettel, hogy valóban léteznek lelki vitaminok, még ha ez egy kicsit ilyen furcsa, szokatlan megfogalmazás is, de jöjjenek el és vegyék be. Már mi kettőt, akik itt lehetünk, kettőt bekaptunk, illetve hát utólag is meg lehet hallgatni elménység szerint, úgyhogy a B és az R vitaminnal vértezett fölötték bennünket Isten, és még kettőt készített ezen a héten. Tehát holnap és holnap után is ide várunk mindenkit, és egyébként is a gyülekezeti alkalmakat szeretettel ajánljuk a testének figyelmébe, vasárnaponként is, csütörtökön mindig van biblia órán, de vannak különböző réteg alkalmak, csoportok, szövetségek biblia órája, meg derékhat, meg ifjúsági kör, más. Éljük vele, ahol és amikor csak lehet, hogy Isten beszéljen velünk, élő reménységet a szívünkben. Hálát adunk, hogy együtt lehetünk, szeretettel várunk mindenkit holnap is. Áldás, békesség, Istennek!